Füles bagolyolvasó. Mihail Solohov, emberi sors, sivalok magzatja. Te művelt nő vagy, pápa szemet hordasz, mégsem érted meg. Hát mit évő legyek vele, a csapatunk 40 versztányira áll innen, gyalog jöttem idáig, a karomon hoztam. Látod, felrepedezett a lábamon a bőr. Ha te vagy ennek a gyermek otthonnak a vezetője, akkor fogad be ezt a gyermeket. Azt mondod, nincs hely, de hát én hová tegyem, épp eleget kínlódtam már vele. Torkig vagyok már a gyötrelemmel. Igen, az én fiacskám, az én magzatom. Már elmúlt egy éves, és nincs anyja. Az anyával egészen különös história történt. El is mondhatom, 3 éve egy különleges rendeltetésű században szolgáltam. Akkoriban Ignatyev bandáját üldöztük a felső Donisztanyicákon át. Én éppen golyószórós voltam. Kiértünk egy faluból, kopár puszta körös körül, és kibírhatatlan forróság. Átkeltünk egy dombon, lefelé ereszkedtünk egy erdőbe. Én a szekér elején ültem. Látom, egy kis halmon, mintha egy asszony feküdne a közelben. Arra felé hajtottam a lovakat. Asszony, ez még csak hagyján, de arccal felfelé fekszik, a szoknyája haja pedig a feje fölé van felrántva. Leszálltam, látom, hogy él, lélegzik. A foga közé dugtam a kardot, szétfeszítettem, egy fiaskóból vizet löttyintettem a szájába, és az asszony egészen magához tért. Oda nyargaltak a század kozákjai, és kérdőre vonják. Miféle szerzet, vagy te, és miért fekszel ilyen szemérmetlen helyzetben közel az úthoz? Erre elkezd jaj veszékelni, mintha örnék. Nagy nehe. Zen megtudtuk, hogy a banda Asztrahany környékén vette fel egy fogatra, itt pedig megerőszakolták, és ahogy szokták, útközben ledobták. Azt mondom a földiknek, engedjétek meg, cimborák, hogy felvegyem a szekeremre, ha már ennyit szenvedett attól a bandától. Csak vedd fel, sibalok, zúgta az egész század, az asszonyok szívós dögök, hadd szedje össze magát egy kicsit, aztán majd meglátjuk. Hát, mit gondolsz? Én ugyan a szagát sem állom a szoknyának, de megesett rajta a szívem, és felvettem a magam felelősségére. Életben maradt, otthonosan érezte magát, hol kimosta a kozákok szennyesét, hol megfoltozta egyiknek másiknak a nadrágját, gondot viselt a századra, mint egy házi asszony. De mi már valahogy resteltünk egy asszonyt ott tartani a századnál. Szitkózódott is a század parancsnok. Rúgjátok ki azt a kurvát, menjen a pokolba. De én nagyon-nagyon sajnáltam ám. Azt mondtam neki, menj el innen, darja, szépszerivel, épségben, egészségben, különben eltalál egy bolond golyó, akkor aztán sírhatsz. Sírva fakadt, és elkezdett kiabálni. Itt azonnal lőjetek agyon, kedves kozákok, de én nem megyek el tőletek. Nem sokára lelőtték a kocsisomat, ő meg ezzel a ravasz ajánlattal áll elő. Védj engem magad mellé. Tudok én a lovakkal bánni különbül is, mint egyik másik kozák. Odaadom neki a gyeplőt. De ha, mondom, a harcban nem tudod megfordítani a szekeret egy-kettőre, akkor már most feküdj le az út közepére, és hajj meg, mert úgyis agyonverlek. Olyan kocsis lett, hogy még a tapasztalt kozákok is mind megcsodálták. Hiába volt nő, a lóval különbül tudod bánni, mint némelyik férfi. Megesett. A tűzvonalban olyan hirtelen fordította meg a szekeret, hogy a lovak felágaskodtak. Aztán többről többre, egymásba, gabajodtunk. Aztán, ahogy történni szokott, más állapotba került. De sok baja van a magunk fajtának a fehér néppel, vagy 8 hónapig üldöztük a bandát. Nézd csak, sibalok, a kocsisod úgy kigömbölyödött a kincstári koszton, hogy nem fér el a bakon. Akkor cudar dolog esett meg velünk, elfogyott a töltényünk, utánpótlás meg nem volt. A banda egy falu egyik végén helyezkedett el, mi meg a másikon. Nagyon szigorúan titokban tartottuk a lakosság előtt, hogy nincs patronunk. Ekkor árulás történt, éneké vadján hallom, őrt álltam. Csak úgy dübörög a föld. Lazalovas hadrendben jönnek a kertek alatt, be akartak keríteni bennünket. Rohamra indulnak, láthatólag nem tartanak semmitől, még azt is megengedték maguknak, hogy oda kiabáljanak nekünk. Adjátok meg magatokat, veres kozákok, úgy sincs történjetek, mert különben a pokol fenekére küldünk benneteket. Hát majd oda is küldtek. Úgy megszorongattak bennünket, hogy nézhettük a dombon, kinek jobb a lova. Másnap a falutól 15 versztányira egy erdőben összegyülekeztünk, de hiányzott a század jó fele. Volt, aki megmenekült, de a többieket lekaszabolták. Elszórult a szívem bánatomban, nincs tovább élet. Darját pedig egyszer csak elővette a baja. Éjjel felugrált, egészen elváltozott, megfeketedett. Látom, hogy bennünket kikerülve az erdőbe indul a táborból, a sűrűbe. Én észrevettem a dolgot, és nyomába eredtem. Bevette magát a szakadékba, a vihar döntötte fák közé, talált egy vízmosást, és mint a farkas, összekapart egy csomó lehult levelet, először arccal lefelé ráfeküdt, aztán a hátára fordult. Hörgött. Megkezdődött a szülés, én egy bokor mögött ülök, meg sem moccanok, csak figyelem a gajakonát. Először csak nyöszörög-nyöszörög, aztán kiabálni kezd, a könnye csak úgy csurog az arcán, egészen zöldre válik, a szeme kidülled, erőlködik, mint ha megfogta volna a görcs. Nem férfi dolga ez, de amikor láttam, hogy meghal az asszony, ha nem szüli meg a gyermeket, kiugrottam a bokor mögül, odaszaladtam hozzá, és rájöttem, hogy segítséget kell nyújtani neki. Lehajoltam, felgyűrtem a ruhám ujját, és olyan zavarba estem, hogy egészen beleizzadtam. Amikor embereket kellett megölnöm, nem féltem, és most tessék, ahogy ott bajlódok vele, abba hagyja a jajgatást, és ilyen badarságot locsog nekem. Tudod-e, Jasa, ki árulta el a bandának, hogy nekünk nincs történjünk, és olyan komolyan néz rám. Kicsoda? Kérdeztem. Én? Ugyan te volonpát megvesztél, mint a kutya? Nem arra való az idő, hogy fecsegjünk, hallgass, feküdj. De ő megint csak. Itt áll a halál a fejemnél, bevallom néked, Jasa, töredelmesen. Nem tudott-e, milyen kígyót mellengedtél az inged alatt? Hát vald be, mondom, az ördög vigyen el, erre mindent kitálalt. Ahogy beszélt, a fejét állandóan a földbe verte. Én a magam jó szántából voltam a bandában, és szeretője voltam Ignatyevnek, a vezérüknek. Egy évvel ezelőtt küldtek a ti századotokba, hogy mindenféle hírt adjak neki, a látszat kedvéért megtegyek úgy, mint ha megerőszakoltak volna. Most meghalok, máskülönben az egész századot kiirtottam volna. Nagyon felforrt a szívemben az indulat, nem tudtam megállni, véresre rugdaltam a száját a csizmámmal. De ekkor megint újra kezdődtek a szülőgörcsei, és azt látom, hogy a lába közt ott jön a világra a gyermek. Nyálkásan fekszik ott, és forgolódik, akár a kis nyúl a róka fogai közt. Darja meg már sír is, nevet is, ott csúszkál a lábamnál, és egyre a térdemet akarja hátölelni. Sarkon fordultam, és elindultam a századhoz. Ahogy odaérek, elmondom a kozákoknak, így és így. Micsoda felzúdulást támadt, először fel akartak darabolni, de aztán azt mondták. Te jelentetted fel, Sibalok, neked kell végezned is. Vele, az újszülött fattyával is, mert ha nem, salátává aprítunk. Letérdeltem, és azt mondtam. Cimborák, nem félelemből ölöm meg, hanem lelki ismeretem szerint azokért a testvéreimért, elvtársaimért, akik életüket vesztették az ő árulása miatt, de legyen szívetek a gyermek iránt. Ebben ő is, én is részesek vagyunk, NK, félig-félig, ez az én magzatom, hadd maradjon életben. Nektek van feleségetek, gyermeketek, de nekem ezen kívül senkim sincs. Könyörögtem a századnak, megcsókoltam még a földet is. Erre megsajnáltak, és azt mondták. Na jó, hadd nőjön fel a magzatod, hadd legyen ugyanolyan szilajgolyószórós, mint te vagy, Sibalok. De az asszonnyal végez. Visszarohantam darjához. Már ült, rendbe jött, a karján tartotta a gyermeket. Azt mondom neki, nem engedem, hogy a mélyedre vedd a gyermeket. Ha ilyen keserves időben született, ne ismerje meg az anya te ízét, téged meg, darja, agyon kell lőnöm, mert te ellene, vagy a mi szovjet hatalmunknak. Állj háttal a szakadéknak. És mi lesz a gyermekkel, Jasa? A te véred, ha engem megölsz, ő is meghal tej nélkül. Hadd neveljem fel, akkor, nem bánom, megölhetsz. Nem, mondom neki, a század szigorú parancsot adott. Nem hagyhatlak életben, a gyermek miatt pedig ne aggódj. Kancatejjel majd felnevelem, nem engedem, hogy meghaljon. Két lépésnyit hátráltam, levettem a puskámat, ő megátölelte a lábamat, és megcsókolta a csizmámat. Ezután visszaindultam, de hátra sem néztem. A kezem reszketett, a lábam berodjant, a mesztelen, nyálkás gyermek meg majd kiesett a kezemből. 5 nap múlva visszafelé haladtunk ugyanazon a nyomon. A szakadék felett, az erdőben egy sereg varjú. Sok keserűséget kellett már nyelnem emiatt a gyermek miatt. Fogd meg a lábát, azt vágd a kerékhez, mit kínlódsz véle, Sibalok, mondták néha a kozákok. De én végtelenül sajnálom a kis Gézenguszt. Azt gondolom, hadd nőjön meg, ha az apja a fűbe harap, majd a fia fogja védeni a szovjet hatalmat. Örökre megmarad Jakov Sibalok emlékezete, nem úgy pusztulok el, mint a dudva, utódom is marad eleinte, hidd el, kedves polgártársnő, sokat sírtam miatta, pedig azelőtt soha, hírből sem ismertem a könnyet. A századnál megellett egy kanca. A kis csikót lelőttük, annak a tejkosztját használtuk fel. Eleinte nem akarta elfogadni a cuszlit, csak epekedett, de aztán megszokta, és ugyanúgy szokta a dudlit is, mint más gyermek az anya csecsét. Inget is vartam neki alsó ruhából. Most már kinőtt belőle egy kicsit, de se baj, majd csak meg lesz valahogy. Hát most értsd meg már, hová legyek vele, azt mondott túlságosan kicsi, értelmes gyerek, és már csócsát követel. Fogad be, ne essék baja, befogadod. Köszönöm, polgártársnő, én pedig, mihely szétverjük Fomin bandáját, elszaladok ide, hogy meglátogassam. Isten veled, fiacskám, sibalok magzatja, nőj nagyra, ej te bestjekölyke, hát már cibálod az apád szakáilát, mi, nem dajkáltalak eleget? Nem pesztráltalak te meg most verekedni kezdesz a végén? No, gyere, búcsúzóul hadd csókolom meg a fejed búbját. Ne aggódjon, kedves polgártársnő, azt hiszi bőgni fog. Nem, egy kicsit ő is bolsevik. Harapni harap, mit agadás, de könnyet még kisajtolni sem lehet belőle.